Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Én Rutai Gábor költőmata vagyok. A mai adás az különösen érdekes lesz. Ugye az elmúlt fél évben, amióta megy ez a műsor, sok költőről és versről beszélgettünk, de lehet, hogy ma ki fog derülni az is, hogy költőnek lenni annyi, mint állni a saját teljesítményed langymeleg dicsfényének közepén és a halálodat kívánni, és az is lehet, hogy ki fog derülni, hogy a vers minden bizonnyal egy vaksündisznó, úgyhogy ilyesmire számíthattok. De lehet, hogy ezen túl még egy csomó mindenre, hiszen a vendégem nem más, mint Závada Péter. Szia!
Hello, szia!
Köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy. Závada Péter, aki eleinte Pál és a kezdet fia, később pedig már közgazdász, bölcsész, színháztudós, esztéta, és ha jól tudom, akkor rosszul is mutattalak be, mert doktor Závada Péter.
Ezt most hallottam így először, és nagyon, nagyon furcsa hangzik, úgyhogy szerintem maradjunk a Závada Péter.
Nem, azt láttam, hogy nem is használod ezt az előttem.
Nem, van egy behajtókártyám az Eltére, azon rajta van, tehát hogy tudjak parkolni.
Jó, tehát akkor találkoztál ezzel a formával.
Igen, de ennyi.
De ennyi. Oké, szerettem volna tőled rögtön megkérdezni így az elején, és oka van, hogy miért, hogy telik a nyár, de amint bejöttél ide a stúdióba, leültél, és rögtön azzal kezdted, hogy úristen, mennyi dolgom van, akkor meséld el.
Ez a nyár, ez most kevésbé a nyaralással telik, mint inkább munkával, mert készülünk egy bemutatóra az Örkény Színházban. Ez egy október elejé bemutató lesz, ismét Bodó Viktorral dolgozom együtt, és hát mi mást, mint Shakespeare-t dolgozunk föl újra, mert hogy ez bevált.
Igen, igen, igen.
És most a Szent Iván éjálomnak a parafrázisát írtam éppen, és ugye ezt már le kellett volna adni valamikor júniusban, de elhúzottak az ügyek, úgyhogy most így nyár elején írtam meg, úgyhogy eddig ezt csináltam például.
Hát ez már a negyedik talán, vagy ötödik?
Shakespeare-ből? Igen. Fú, ötödik vagy hatodik? Hatodik, igen.
Aha, nem unod?
Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy az embernek van egy munkája, és ezt hol több, hol kevesebb örömmel csinálja, de én azt hiszem, hogy azért nem panaszkodhatok, amikor azt mondom, hogy az ország egyik prominens színházában dolgozhatom folyamatos jelleggel, és nem unom, őszintén szólva nem, mert mindig valami újat találunk ki a Shakespeare-rel kapcsolatosan, tehát sosem csak is kizárólag az eredeti szöveget, vagy azoknak a fordításait játsszuk, hanem pont ez a kihívás, hogy hogyan tudjuk magunk számára is érdekessé tenni újra és újra Shakespeare-t.
Azért kérdezem, mert hogy te azért egy ilyen nyughatatlanabb típusú ember vagy, aki szeret a saját maga művészeti ágán belül kalandozgatni, de hogy akkor ennek a kalandozásnak akkor lehet egy ilyen ága is, amikor akár egy műfajon, sőt, akár egy szerzőn belül, és akár egy színpadon belül.
Igen, úgy tűnik, hogy ez befelé tágul ez a
befelé
történet.
Tágul, igen.
Hát legalábbis erre kellett rádöbbennem. Hol több, hol kevesebb lehetőség nyílik a kísérletezésre. Azt hiszem, hogy itt nyilván van egy ilyen jól bejáratott recept, amit ismét előhúzunk, de azt hiszem, hogy talán ígérhetem, hogy megint lesznek meglepetések.
Aha, na jó van, kíváncsi vagyok. Azért kérdeztem meg, hogy telik a nyarad, mert egyrészt érdekel, de ezek szerint nem nyaralással. Másrészt pedig egyszer azt mondtad, hogy folyamatosan közelítünk az életünk végéhez, ezért hasznosan kell tölteni az időt.
Igen, van egy ilyen is.
És én ettől végtelenül elszomorodtam, amikor ezt olvastam te tőled. Mert hogy pont az, hogy folyamatosan közelítünk az életünk végéhez, ebben nekem beletartozik az is, hogy élvezzük ki az életünket, és ez a mondat nekem olyan, mint hogyha valaki ilyen görcsös küldetés tudatban élni az életét.
Van egy ilyen aspektusa a dolognak, és azt hiszem, hogy ez a halálhoz közelítés, ami egy ilyen, ugye egy ilyen bevett filozófiai gondolat, hogy tényleg folyamatosan valahogy előre futunk így a halálunkba, vagy halálunk irányába, ez azt hiszem, hogy mind a két felismeréssel gazdagít bennünket. Tehát egyrészt folyamatosan van egy szorongás ezzel kapcsolatosan, de közben meg pont emiatt, a végesség miatt érezhetjük azt is, hogy valami fontos, vagy jó, vagy soha vissza nem tér, vagy ezt most kell élvezni. Tehát hogy valahogy azt gondolom, hogy a megoldás az minden esetben az, hogy mégiscsak a pillanatban létezni, és hogy azt megpróbálni élvezni, vagy arra koncentrálni, amit az ember éppen akkor ott csinál, és nem pedig a múltba, vagy a jövőbe meredni.
Hát ez világos, csak azt mondod, hogy ezt legyen hasznos.
Hát, hogy mondjam, ez meg lehet, hogy a késő kapitalizmusnak a nyomása. Tehát ugye az ember az, hogy folyamatosan legyen hasznos, állandóan termelje, mindig hozzon létre valamit, ami alapján beárazzák. Tehát, hogy én ezekkel mind tisztában vagyok, csak sajnos ezek sokkal mélyebben lappangó szorongások. Tehát azt hiszem, azért nem úgy kell elképzelni, hogy én egyáltalán nem tudok lazítani, de hogy mondjam, lehet, hogy nehezebb, mint másoknak. Tehát, hogy egy picit több...
Nehezen veszed rá magad?
Nehezen veszed.
Elfecsérelt időnek tartod mondjuk kifeküdni a napra?
Vagy nem, azért nyáron erre képes vagyok, de mondjuk ott is olvasok, vagy nem tudom, vagy jár valamin az eszem. Tehát igazából az agyamat tudom nagyon nehezen leállítani. És ugye én nagyon régóta nem élek semmiféle tudatmódosítószerekkel, alkohollal, semmi, ami sokszor arra szolgál, hogy az ember épp ezt így shutdownolja egy kicsit ezt az egészet, és nekem ez nincs, úgyhogy állandóan pörög az agyam, ami azt eredményezi, hogy mindig valami létrejön, jó vagy rossz, de valami mindig létrejön, és ahhoz, hogy én lazítsak, ahhoz tényleg olyan körülmények kellenek, ahol én tényleg úgy döntök, és nem tudom, és elmegyek fürdőbe, vagy elmegyek egy, nem tudom, masszázsra, vagy sportolás közben elég jól ki tudok kapcsolni, vagy elutazom valami távolabbi helyre, ahol nem érnek utol a munkák. Tehát az a baj, hogy a social media korában állandóan utolérnek a felkérések, meg a munkák.
Mint
és
ez is.
Ez is, igen.
Fú, rögtön egy csomó kérdés eszembe jutott. Kezdjük azzal, hogy most azt nézem, 7 perce megy a műsor, és kétszer használtad a szorongás szót, ami...
Te kérdeztél rá arra, hogy ez valami szorongás-e?
Én ezt kérdeztem szó szerint? Nem, én azt, hogy küldetéstudat.
Lehet.
Én ezt használtam, és azért akadt meg a fülem a szorongáson, mert az elmúlt egy-két pár napja, amióta tudom, hogy jössz, jó szokásomhoz híven hallgattam veled interjúkat, meg olvastam ezt-azt, és egy ide után azt vettem észre, hogy ez egy gyakran előjövő frázis nálad, vagy állapot. Nem tudom, hogy észrevetted-e, vagy valaki... Igen?
Szerintem ne pszichologizáljunk. Mit szólsz hozzá?
Ne?
Ne.
Jó.
Én azt tanultam, hogyha az ember valamiről a magánéletében nem akar annyira beszélni egy interjúsán, akkor azt mondja, hogy szól.
Persze, igen. De én ezt
szerintem, mert ez egy sokkal bonyolult. Nem azért, mert mintha nem lehetne erről beszélni, csak ez egy iszonyú bonyolult dolog. Aha. Tehát akkor érted, akkor vissza kell menni a gyerekkor. Nagyon sokat járok terápiára, meg csomót minden foglalkozom ezzel, de ezt nem hiszem, hogy most erről szeretnék beszélni.
Jó, okés. Megértettem, tiszteletben tartom. A következő, de akkor már lehet, hogy ez is a magánéleti része, csak mondtad, hogy elutazol, hogy szeretsz így, így, vagy ha lehetőséged van, esetleg kikerülne egy kicsit. Valószínűleg térben is szükséged van ilyen módon.
Igen, igen.
A kikapcsolásra. Ami azért érdekel most engem, mert ha valaki itt darálja folyamatosan mondjuk a pesti színházakat, egyetemet, akkor muszáj neki egy kicsit kimozdulni ahhoz, hogy új impulzusok érjék.
Igen, igen, nagyon fontos nekem az utazás, és amikor tehetem, akkor utazok, és nem csak nyáron nyaralás céljából, hanem szeretek így évközben is, hogyha szoktak meghívni költészeti fesztiválra, most majd megyek Romániába ősszel, de voltam tavasszal Londonban is, tehát hogy nagyon sok ilyen utazással egybekötött. Ott egyébként jobban föl lehet szabadulni, tehát azért ez egy ilyen lazább dolog, de azt elfelejtettem mondani, hogy azért én nagyon élvezek dolgozni. Tehát nem csak azért csinálom, mert szorongok. Egyébként az a vicces, hogy most a hétköznapokban nem szorongok, hanem a küldetéstudat az szerintem pontosabb, hanem az van, hogy én ezt itt szeretem csinálni. Tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy egy ilyen flow élményt ad. Tehát, hogy olyankor, amikor dolgozom, olyankor nem foglalkozom a külvilággal. És most egy csomó olyan dolog van a külvilágban, amivel az ember nem szívesen foglalkozik, vagy hogyha igen, akkor nyilván nem állandóan, és ezért nagyon-nagyon szeretek dolgozni. Tehát szeretem, azt hiszem, ez a legotthonosabb közeg, amikor én és a nem tudom, a villogó képernyő valahogy így egy térbe kerül, akkor onnantól fogva én így otthon érzem magam.
Aha. Még a küldetéstudatra vissza szeretnék térni, csak most, ahogy így elmondod azt, hogy ez a környezet, ez mennyire nyomasztó, hogy ezt a munkádban, amikor effektív tényleg a villogó képernyő előtt írsz mondjuk, Mennyire érzed valahol így a tudat alatt vagy hátul, ahhoz képest, hogyha mondjuk, nem tudom, Londonban van egy órád, amikor tudsz dolgozni, az atmoszféra, a környezet, a környezeti zajok, a fények, a nem tudom, érzed-e, hogy esetleg másképpen hat rá?
Természetesen. Tehát, hogy az ember, azt gondolom, vagy legalábbis én nem csak azért utazom, hogy más emberekkel találkozzak, vagy más kultúrákkal ismerkedjek meg, hanem azért is, mert tényleg más egy-egy országnak az atmoszférája. Tehát más a, tessék megint, a szorongási szintje. Aha. Tehát, hogy más az, ahogy az emberek gondolkodnak a saját életükről, ahogy fel tudnak oldódni, ahogy a boldogságot meg tudják élni. Ez egyrészt kulturális tényleg, tehát hogy attól függ, hogy nem tudom, mondjuk Kubában, ahol régóta diktatúra van, mégis ugye az emberek viszonylag boldogan tudnak élni, mert valahogy megszokták, meg így azon belül tudnak mozogni. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt azért mi nagyon közel vagyunk a háborúhoz egyrészt most, tehát hogy ez is egy nagyon ijesztő dolog. Másrészt megint csak politizálni se szeretnék feltétlenül, de hogy itt azért valahogy ez a kommunikáció ennek az egész történetnek is elég, hogy mondjam, elég zavarba ejtő és nyugtalanító. Tehát, hogy nem olyan nagyon jó most, azt hiszem, itthon lenni. Én nagyon szeretem Magyarországot, lehetne sokkal jobb is, én ezt érzem.
Jó. Akkor végülis meg tud erősíteni a gyanúmat, hogy ráül az ember, ha az így ember van. Itt dolgozik. És...
Igen. Azt gondolkodom, hogy ilyenkor az történik-e, hogy tényleg csak kiszakadunk a saját közegünkből, és egy számunkra ismeretlen közegben, ugye ott nem ismerjük a helyi problémákat. Tudja, amikor elutazunk, akkor úgy tűnik, mintha nem is lennének. Ezért valószínűleg nem így van. Tehát az ember ott él sokáig, akkor megismeri a helyi viszonyokat, a helyi problémák ugyanúgy elkezdik valamennyire befolyásolni a hangulatát, de valóban ez, hogy amikor az ember kiszakad ebből a folytonosságból, és egy ilyen számára idegen terep, az zseniális.
Hát meg, de figyelj, mert azért van, mert én Indonéziában voltam, ahol aztán van probléma bőségesen, meg szegénység, meg minden. De az, hogy a saját problémáid nem viszed el oda.
Igen.
Meg a környezeted, érted, itt is, ha kinézünk az ablakon, sajnos már ott már ráugrik a hátunkra. Jó. Na, kicsit hosszas volt ez a bevezető, de nem baj, mert hogy mondtam neked a telefonban is, ez egy olyan műsor, amikor te hozol egy verset, de tök másról fogunk beszélgetni, és sosem lehet tudni, hogy miről. Viszont a felvezetőben megemlítettem azt, hogy lehet, hogy fogunk beszélni arról, hogy mit jelent költőnek lenni, és ehhez hoztál segítségül egy művet, mégpedig Hela Lindsey Burtt-től, aki egy elképesztő figura, óriási forma, és nekem egy kicsit olyan, mint aki szándékosan próbálná piszkálni a...
Abszolút, provokatív.
Provokatív, köszönöm, igen. Ez a jó szóra.
Igen, egyébként nagyon érdekes, mert az ő költészete az egy ilyen újabb költészeti vonalba illeszkedik, tehát egy ilyen... Ugye most az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk az identitás poétikákról, olyan versekről, amelyekben a szerzők a saját identitásukat viszik színre, és arról beszélnek, hogy kicsodák, ők honnan jöttek, milyen származásukról, vagy arról, hogy nők. Ugye a Bird az tipikusan női tapasztalatokat ír meg, tehát egy nagyon, nagyon erős női hang, és ezért azt gondolom, hogy nagyon sokan el is ismerik a világon, és nem utolsó sorban azért, mert egészen hihetetlen humora van. Tehát nekem egyébként mindig a Phoebe Waller-Bridge jut még róla eszembe, biztos tudják a hallgatók is, aki a Fleabag című sorozatot csinálta meg, aki most a legújabb Indiana Jones-ban is a hölgyet játsza, szóval szerintem van egy ilyen vonal, ugye nagyon sokszor szokták mondani, hogy a humort azt a sokszor ilyen férfi attribútumként gondoltuk el évszázadokon vagy évezredeken keresztül, nőknek nem volt szabad viccesnek lenni, de most hála Istennek most már ez nem így van, és hogy itt van ez a Hela Lindsey Burtt is, aki számomra egészen elképesztő bátorsággal, meg humorral áll a költészethez. Egyébként az én költészeteszményem az nem ilyen. Tehát, hogy én nem ezt a típusú költészetet üzöm, nem is feltétlenül ezeket olvasom, de ez talán egy picit közelebb áll ahhoz, amit én régebben csináltam, a slam poetryhez egyébként. Mert ez a vers, ennek a lazasága, ez a dobott stílus, ez a beszélt nyelvi stílus, ez tökre olyan, mint a slam, és ki lehet nevele állni, és abszolút el lehetne mondani élőben is. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a típusú beszédmondók is így beemelődtek amúgy a kánonba, legalábbis az angol száz világban abszolút.
Aha. Kemény Zsófi volt nem olyan rég itt, és ő is kifogásolt a női humor elleni kritikákat, most egy eszembe jutott, mint a kortárs költőnő.
Igen.
Oké, de hogy miért pont Ezt. Tehát itt volt egy lehetőséged, hogy egy verset hozzál. Ez igen. Többeknek kihívás, de ez direkt részemről provokáció, hogy egy darab verset lehet elhozni. Hogy miért erre esett most a választásod? Ott volt épp előtted, vagy épp olvastad az elmúlt órában, és megtetszett? Vagy mi ez a választás?
Azon gondolkodtam, hogy nekem vannak nagyon, számomra nagyon fontos költők, most nem tudom, hozhatom volna a Tandoritól valamit, vagy a nem tudom, a Celántól, vagy a Francis Ponstól, ezek mind nagyon nehéz, és sokszor, hogy mondjam, ilyen filozófikus költészetek, és akkor most itt elkezdhettünk volna filozófiáról beszélni, amivel szintén nem lett volna baj, csak valahogy azt éreztem, hogy ez a vers, ez olyan témákat, meg olyan beszélgetés témát tud szolgáltatni, ami valahogy könnyedebb, jobban ideillik, egy ilyen rövidebb rádióműsorban könnyebben kifejthető. És nem utolsó sorban meg szerettem volna arról beszélni, hogy tényleg, hogy van egy ilyen, hogy milyen fantasztikus, hogy vannak ilyen költőink is, akik, vagy hát nem magyar, de hogy ugye így a nemzetközi szintéren, akik ilyeneket írnak. Úgyhogy nem tudom, abszolút ilyen random bögtem rá erre a dologra, mármint úgy, hogy gondolkodtam az elején, hogy valaki olyat hozok, aki valami hihetetlenül fontos nekem, és nem tudom, meghatározó az én poétikámnak az alakulása kapcsán, de aztán erről letettem gyorsan.
Nem, én örültem egyébként neki, mert így aztán én is olvasgattam most őt egy kicsit jobban, illetve a nézők, hallgatók is akkor esetleg felbátorodnak, hogy olvasgassák őt. Igen, ő fiatal hölgy, még nincs, hát hány éves?
87-es születésű, és egy új-zélandi költőnő, 87-es születésű, és eddig két kötete jelent meg, és nagyon sok díjat nyert már velük, úgyhogy...
Jó, ebben a műsorban szokás az, hogy a vendégem felolvassa a verset, amit hoz. Jó. Erre szeretnélek megkérni.
Jó, megpróbálom. Nem olvastam még hangosan, úgyhogy Mohácsi Balázs fordítása, ezt fontos megemlíteni, mert a fordítókat mindig elfelejtik az emberek megemlíteni, és ez nem egy szép dolog. Úgyhogy.
Így van.
Hera Lindsay Bird, írj egy könyvet. 14 évesen látványosan összepisülni magad egy szupermarket pénztáránál, ahogy a vizelet alázuhog a fekete csipkés harisnyádon, le a linóleumra, ennyi felfogni, mit is jelent költőnek lenni. Állni a saját teljesítményed langymeleg dicsfényének közepén, és a halálodat kívánni. Messze innen, egy vad orchideákkal teli mezőn, fonák szentimentalitás, akár a karácsonyi üdvözlőlapon a szétkarcolt vörösbegyek. Amúgy Oscar Wilde szerint a szentimentalitás nem más, mint egy érzés iránti vágy luxusa, anélkül, hogy fizetni kéne érte. Mint amikor maszturbálás közben apácákra gondolok, de sosem megyek el a karácsonyi misére. Most már mesterdiplomám van a költészetből, és nem pisilek be, de még mindig avittas virágok közt kell meghalnom. Szentimentális lennék ettől? Hát ki dönti el? Bármit meg lehet úszni egy versben, ha leírod, hogy a cicieim. De hamis bátorság. Ez a szerény öltözék, ha nincs valós mondani valód. Azt gondolhatnád, ez a könyv ironikus, de számomra mélységesen szentimentális. Mint amikor kacsintva vágod fel az ereidet, akkor az vicc? Élni a legnagyobb szentimentalizmus. És én a szentimentalizmusért élek, és szeretek élni, sírni a filmek végén, a múlt esztendő fagyos hintóin. Megírtam ezt a könyvet, és szentimentális, mert nincs megfelelő reakcióm a világra, könyvet írni nem megfelelő reakció, minden rossz gondolatodat papírra vetni, hogy valaki más fizessen érte. Egy barátom szerint a könyvírásból nem születik jó költészet, és én egyetértek vele. Egyetértek vele elméletben. De mégis megírtam a könyvet, és magamról neveztem el, a nevem Hera Lindsay Bird, ennek a könyvnek a címe Hera Lindsay Bird, megírtam, és legalább a 75%-át komolyan gondolom. És ha ez nem szentimentális, hát egy nap majd megfizetek érte.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Závoda Péterrel.